Kálnémet Margit klinikai szakpszichológus az Aréna ma esti vendége, hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják, témánk az iskolakezdés. Ugye szóba került már, és akkor egy picit kanyarodjunk el felé, én azt mondta, hogy nyilván az fontos, hogy a, vagy legalábbis jó lenne, hogyha a gyerekeket nem terhelnénk agyon, hogy most kezdik az iskolát. De hát tudjuk, hogy nem csak az iskola kezdődik, hanem kezdődik sok minden más. Zene, tánc, lovaglás, sport, sok minden. Mit csináljunk ilyenkor? Szóval hogyan válogassunk? Mi legyen a tényleg a külön elfoglaltságokkal?
Nagyon nehéz kérdés, mert ugye azt mondta az előbb, hogy hát hogyan válogassunk? Ki válogat?
Jó, ki válogasson.
Ugye? Tehát már itt fennakadunk, hogy ki válogasson. Én azt gondolom, hogy nekünk, felnőtteknek elsősorban az lenne a feladatunk, hogy behatároljuk, hogy maximum mit választhat. Amit én fontosnak tartok, az, hogy mindenféleképpen legyen valami mozgásos tevékenység, és nem azért, mert nagyon sokszor azt mondják, hogy azért van erre szükség, mert hogy az energiáit levezesse, hanem azért, mert hogy ugye a mozgás az alapja például az értelmi fejlődésnek is, tehát azért ez nagyon fontos dolog ahhoz, hogy koordinált mozgás legyen. Tehát, hogy igen, egy valami mozgás, és amit az se baj, ha a gyerekkel közösen döntünk el, és maximum egy valami másik, de az, hogy a hét minden napjára jusson, és akkor négykor kijövünk az iskolából, és akkor rohanunk még az edzésre, meg a külön órára minden nap, és hazaérünk hatkor, hétkor, a gyerek már csak húzzuk magunk után, én ezt nem tartom jónak. Tehát egy, maximum két külön óra az, amit én szerencsésnek tartok, és azt is csak akkor, ha bírja a gyerek. Tehát ne azért, mert én azt szeretném, hogy ússzon, lovagoljon, teniszezzen, zongorázzon, szolfésra járjon, és akkor egyébként megjárjon rajzszakkörre, meg nem tudom mire.
De októberben már olvasson.
És októberben már olvasson. Szóval én ezt nagyon megterhelőnek tartom, és ugye sokszor azt látjuk, hogy tényleg le vannak terhelve a gyerekek, de érdemes mindig megnéznünk, hogy ezt az iskola teszi csak ezt a leterhelést, vagy mi is ráteszünk erre a leterhelésre. Mert hogyha abba belegondolunk, hogy ahogy 4 óráig vannak iskolában a gyerekek, tehát 8x4-ig, az egy felnőtt embernek a teljes munkaideje. Mikor mi kimegyünk a munkahelyünkről, akkor ugye hát nekünk is jó, ha 10 percig nem szólnak hozzánk, és a gyerek is ennyit van benn, és akkor még utána még egy teljesítményhelyzetbe visszük el. Én azt gondolom, hogy ezt érdemes végig gondolni, hogy kell-e minden napra valami.
Azt hogyan kezeljük, hogyha az osztályban azért ez az általános? Tehát, hogyha az osztályban a többi szülő azt gondol, és a többi gyerek is mondjuk azt csinálja, hogy valóban mindenkinek van valami, és elkezdünk azon aggódni, hogy akkor nem lesz belőle Nobel-díjas fizikus, vagy nem lesz belőle, nem tudom, szuper ács, vagy kőműves, hanem szóval egyáltalán, hogy nem lesz belőle boldog ember, mert hogy hát ő neki nincs csak mondjuk 2 külön óra. Mit kezdjünk ezzel ilyenkor? Hiszen ő azzal szembesül, hogy a többiek mindig csinálnak valamit.
De most itt megint azt mondta, hogy mit tegyünk akkor, ha azzal szembesülünk, hogy a többi gyereknek, és akkor a mi fejünkben is elindul. Ez megint rólunk szól. Most hagyom-e, hogy az én fejemben is elinduljon, hogyha nincs 7 külön órája az 5 napba, akkor nem lesz szuper ács vagy Nobel-díjas fizikus, vagy azt mondom, hogy 10 éves koráig itt beérik ez a gyerek, csinálja azt, amiben jól érzi magát, mozogjon és legyen egy. Tehát akkor ez megint arról szól, hogy én, mint szülő, azt figyelem, hogy a többi szülő mit csinál. És ezzel nagyon stresszelem magam, majd nagyon stresszelem ezzel a gyereket. Tehát, hogy van-e olyan értékrendem magamnak, hogy azt mondom, hogy ennyit és nem, vagy pedig én is bizonytalan vagyok, és bedarálódok ebbe a őrületbe, hogy akkor már pedig egy héten 7 külön óra, mert ugye tudjuk, azért mondom a hetet egyébként, mert tudunk olyan kisgyerekről, akinek 7 külön órája van egy nap, és olyan gyerekekről is tudunk, akik szombatonként külön speciális képzésekre járnak iskolákban.
Hadd kérdezem ezt egy picit másként, ugye említett a mozgásnál, hogy ez akár segíthet is, sőt, ez ugye fontos. Mi az, ami, hogyha már választani kell, akár a gyerekkel közösen, akkor mi az, amit úgy érdemes választani, hogy ez segíthet az iskolai teljesítményre, segíthet a szellemi terhelést feldolgozni, vagy segíthet azt valahogy hatékonyabban végezni? Tehát mi az, ami még mondjuk a mozgás mellett segít?
Tehát a mozgás mellett?
Igen, tehát amikor azt mondjuk, hogy keresünk valamit az iskola mellé, tehát olyan külön foglaltságot keresünk, ami segít az iskolának akár a napi folyamatos 8 óra ülését feldolgozni, akár a fizikai, akár a szellemi kihívásait feldolgozni, tehát hogy jól kiegészíti az iskolát, és segíti ezt az időszakot egy picit könnyebben vagy eredményesebben átvészelni.
Olyan nagyon sok lehetőség van ma már, hogy én nem tudok konkrétumot mondani, mert én azt gondolom, hogy ez gyerekfüggő. Tehát ezt abszolút azt gondolom erről, hogy ismerve a gyerekünket, nekünk kell megtalálni. Én a mozgás mellé, ha így általánosságban kérdezi, én azt látom, hogy ami nagyon jól ki tudja kapcsolni a gyerekeket, és erre is rengeteg lehetőség van, tehát konkrétumot nem tudok mondani, ezek a kreatív foglalkozások, ezek nagyon jók, mert ez a fantázia tevékenységet segíti. Itt olyan széles a tárház, tehát a manuálistól a drámajátékokig, hogy de amiben lényeg az, hogy a kreativitását tudja belevinni a gyerek, és plusz a feszültségét is tudja oldani, én ezeket tartom jó választásnak.
Egyébként mire figyeljünk? Tehát, hogyha azt látjuk, hogy nincs olyan nagyon nagy baj, és azért, ugye, ahogy ön is mondta, 6-7 óra körül esik haza a család, addigra nagyjából mindenki hazakerül, valószínűleg mindenképpen eléggé fáradt már a gyerekek is, meg a szülők is. Mire kell mindenképpen, persze a gyerekre itt somáson, de mire kell igazán odafigyelnünk? Tehát mi az, ami arról szólhat, hogy valami azért nincs talán rendben, nincs nagy baj, tehát nem sírva megy el iskolában, de hogy nincs igazán rendben a dolog. Mik azok a jelek, amik erre érzékenynek kell lennünk?
Hát én azt hiszem, hogy először is ne minden nap nagyítóval vizslassuk a gyereket, mert az megint csak arról szól, hogy mintha valamit keresnénk, hogy valami bajt találjunk már, tehát ezt tegyük félre. De a beszélgetésünk elején én említettem azt, hogy azt tartanám fontosnak, hogy minden nap jusson arra idő, hogy beszéljük át, hogy hogy érezte magát az iskolában, beszéljük át, hogy mi volt a jó, mi volt a rossz, és ha ezt meg tudjuk tartani, és higgyék el nekem, ez nem olyan hosszú idő, de ha ezt meg tudjuk tartani, hogy tudunk beszélni erről, akkor nem kell külön vizslatnunk, hogy nagy baj van, kis baj van, mert akkor ez úgyis előbb-utóbb kiderül, és akkor meg tudjuk vele beszélni. Vannak olyan dolgok is, szülőktől hallom, tehát ilyen jó példa is eszembe jutott, hogy ismerek olyan családokat, akik este, mielőtt lefekszenek, és a meseolvasás az előtt van, már az ágyba megbeszélve, hogy mi volt. Tehát, hogy annál a gyereknél például ez nagyon jó, aki nem akarja a testvérei előtt elmondani. Tehát, hogy rengeteg lehetőség van arra, hogy az érzésekről beszéljünk. És ha ezt meg tudjuk őrizni, akkor biztos vagyok benne, hogy nem kell külön kutakodni, hanem akkor azonnyomban fogjuk tudni, hogy van probléma, nincs probléma, nagy probléma van, nem nagy probléma van, mi tudjuk átsegíteni a nehézségen, kell segítséget kérnünk, kell beszélnünk pedagógussal vagy valaki mással.
Ugye eddig alapvetően az első osztályosokról beszéltünk, de ugye van még legalább most így laikusként azt gondolom legalább két fontos váltás. Ugye lehet, hogy valaki most megy felső tagozatba, és lehet, hogy valaki most kezdi a gimnáziumot. Akár első, tehát akár a 4 osztályosban 8-osként, akár ugye másként. Tehát, hogy mindenképpen egy másik iskolába kerül. Ez legalább akkor a trauma, mint mondjuk az első osztály elkezdése? Vagy ha nem, akkor hol vannak azok a váltások, amik esetleg lehetnek komoly fordulópontok egy iskolás életében?
Milyen érdekes, hogy a trauma szót használta. Én nem gondolom, hogy ez akkor a trauma kellene, hogy legyen, de lehet.
A közbeszéd hatása, igen. A műsorvezetőt is néha elkapja.
A az kétségtelen, hogy minden váltás az egy új stratégiát kell, hogy előhívjon a gyerekek működésében, hiszen ha belegondol, ha most a 4-osztályos gimnáziumba gondolunk bele, ugye 8-ban, hát mégiscsak ők voltak az iskola császárai idézőjelve, hiszen hát ők voltak a legnagyobbak, ők már máshogy álltak a zserdülőkor, tehát azért ez egy más élethelyzet. És akkor bekerülnek a gimnáziumba, ahol ők lesznek az elsősök, a kis elsősök, ugye, akik hát még csak ott nézik a nagyokat, vágyakozva, tehát ott megfordul a kocka, a nagyból kicsi lesz, és nyilván ez egy újfajta alkalmazkodást, egy újfajta hozzáállást kíván. Tehát ez a 8, tehát a 4-osztályos gimnázium. A 6-osztályos gimnáziumnál szintén az van, ugye, hogy ott ők lesznek a kicsik, holott ugye már ott a felső tagozatban azért ők már ugye 6-ban már azért mondjuk nem 8-osok voltak, tehát az egy más helyzet. Itt ugye az a nagyon érdekes, hogy pont akkor váltanak a gyerekek, tehát a 6-osztályos gimnáziumnál az érdekes, hogy pont amikor a serdülőkor úgy igazán beindul, és akkor jön ez a váltás. Azt látjuk, hogy emiatt, hogy akkor váltanak, egy kicsit későbbre tevődik, mert ugye kicsit megcsúszik, nem nagyon, de egy kicsit megcsúszik az igazán a serdülőkornak az igazi beindulása. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy ha megnézzünk egy 6-osztályos gimnázium elsősét, meg megnézzünk egy általános iskolában maradt 7-est, különbséget fogunk látni. Tehát ezt akartam ezzel mondani. A felső tagozatba menés, meg ugye, hát az abban jelent mást, és azért lesz hirtelen nehéz, mert nagyon sok is, ugye először is megjelenik rengeteg tanár. Mindegyik tanárhoz másként kell alkalmazkodni. Tehát az egy nagyon komoly kihívás a gyerekek számára, illetve ugye megszűnik az, hogy van egy tyúkanyú, aki őket babusgatja, mert az osztályfőnök is jó esetben 3-4, max. 5 órát van velük. És egy olyan újfajta alkalmazkodást vár el a gyerekektől, de ez azért viszonylag gyorsan szokott sikerülni a gyerekeknek. Tehát ezek a váltások mindig hoznak egy újfajta alkalmazkodás, egy újfajta stratégia kialakítását nyilván.
Telefon, okos eszközök. Ugye valószínűleg az elsősöknek nem általános még ez, bár nem tudom, én nekem már nagyon régen voltak elsősök az én gyerekeim is, és nem nagyon látom a környezetemben, de lehet, hogy igen, tehát lehet, hogy már az elsősöknek is vannak. Van telefon, okos eszköz. Jó ez? Kell ez?
Hát ha okosan használják, akkor nagyon jó, a nevében is az van, ugye, hogy okos telefon. Én azt gondolom, hogy nem lehet szembe menni azzal a technikai fejlődéssel, ami ma van. Számtalan műsorban halljuk, hogy a 2 éves gyerek már tudja az okostelefont kezelni. Én nem gondolom azt, hogy feltétlenül szembe kell ezzel menni, hanem helyettén egy jó példát mondok. Az egyiket hallottam, a másikat magam is láttam. Nagyon jól használják az oktatásban az okostelefont, tehát a tanár, igaz, hogy ez az egyik egy gimnázium, a másik egy felső tagozat, ahol ez megtörtént, hogy egyszerűen beépítette az órába az okostelefon használatát, mert hogy mindenkinek van. Fantasztikus óra volt, nem értek rá Facebookozni, nem értek rá e-mailezni, vagy SMS-ezni, mert abszolút használni kellett, tehát folyamatosan tanulásra kellett használni az okostelefont. Nagyon-nagyon fantasztikus volt az óra. Ezzel szemben tudjuk, hogy van olyan iskola, ahol be kell tenni a szekrénybe reggel a telefont, és amikor mennek haza, akkor lehet kivenni. Nem tudom, hogy melyik a jó, mert azért azt is tudjuk, hogy ahol reggel be kell tenni a telefont, egyszer csak kiderül, hogy van másik. És nagyon fantasztikusan csinálják, a régieket beteszik a szekrénybe, és az okos meg ott van a táskában. Egyébként ezt az iskola házi rendje szokta szabályozni, hogy mi az elvárás. És nyilvánvaló, hogy ha a házi rendben benne van, akkor elvileg be kell ezt tartatni. Ha nincs konkrétan benne a házi rendben, akkor nagyon nehéz. A házi rendet ugye elvileg a szülői munkaközösség is, és a gyerekközösség is elfogadja. Iskolája válogatja.
Meg hát nehéz ezt megkerülni. Olyannyira nehéz ugye ezt megkerülni, hogy nagyon sok osztály, nagyon sok szülői közösség kommunikál valamilyen közösségi oldalon keresztül, vagy valamilyen üzenetváltó rendszeren keresztül. Sok osztályközösségnek van például zárt Facebook csoportja, ahol esetleg osztályügyeket tárgyalnak a szülők, a tanárok és a gyerekek közösen. Jó ez? Tehát, hogy mindenki ott van, a gyerekek, a szülők, tanárok, és mondjuk ott megvitatják azt, hogy hol menjünk kirándulni, vagy hogy mennyi legyen az osztálypénz, vagy hogy valaki mondjuk miért bomlasztja az osztályközösséget. Tehát egy ilyen nagy osztálypiac térként működik a Facebook.
Hát nem gondolom azt, hogy osztálypiac szinten kellene, hogy működjön, mert én... Emlékeim szerint ez úgy van, hogy azért vannak olyan megbeszélendők, amik a szülőkre tartoznak, vannak olyan megbeszélendők, ami a szülő-pedagógus kapcsolatra vonatkozik, vagy olyan elintézendők, és nyilván vannak olyanok, amiben a gyerekek véleménye is fontos. De nem gondolnám azt, hogy az a szerencsés, hogy mindig minden fórumon minden szereplő ott van. Szerintem vannak olyan megbeszélni valók, mint ahogy egy családon belül is, hogy azért van olyan, amivel nem terheljük a gyereket. Tehát én nem hiszem, hogy mondjuk egy konfliktusos helyzetbe a gyerekeknek, vagy egy konfliktusos helyzetet a gyerekeknek végig kellene követnie a piac téren, ahogy ön fogalmazott. Persze lehet az osztálynak is, magának az osztályközösségnek is egy közös Facebook oldala, lehet a szülőknek is, és lehet a szülőpedagógusnak is. De az, hogy mindig mindent így közösen beszéljenek meg, én ezt nem tartom szerencsésnek.
Ugye nyilván nem tudjuk megkerülni a közösségi oldalakat, erről beszéltünk az elmúlt néhány percben. Hogyan legyünk jelen? Ez nem feltétlenül iskola kezdés, vagy iskolához kapcsolódó történet, de hogyan legyünk jelen ebben a virtuális térben, tehát a saját gyerekünknek a virtuális életében, a virtuális működésében? Hogyan legyünk jelen, hogy ne korlátozzuk a szabadságát, de megpróbáljuk megvédeni azoktól a dolgoktól, amiktől nyilván szeretnénk megvédeni? Hogyan kell ezt jól csinálni, vagy hogyan, nyilván sokféle megoldás van, de hogyan legyen ez?
Hát mindenféleképpen azt gondolom, hogy ahogy annak idején a televíziózást is meg kellett tanítani idézőjelbe, úgy az okos használatot is. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy nagyon-nagyon jó, hogy vannak ezek az eszközök, vannak ezek a közösségi terek. Fontosnak tartom. Nem is tartom jónak, hogy ellene menjünk, hiszen ez a mindennapok része. De hogy okosan tanulja meg egy gyerek használni, az viszont mégiscsak azt gondolom, hogy rólunk is szól. Hogy nyilván, hogyha nem az iskolától, hanem már az óvodától, hiszen nagyon sokszor halljuk, és bizonyára ön is hallotta, hogy egy-egy hosszú útra ott van a gyerekeknek a tablet, sőt vannak olyan autók, ugye, ahol a fejtámlába szereltetik fel, és akkor meséket néznek a gyerekek. Tehát, hogyha mi okosan tanítjuk meg ezek használatára. Idő, az egyik ilyen fontos okosság, a másik pedig a tematika. Tehát, hogyha közösen választunk, mindahogy annak idején közösen választottunk műsort, mi az, amit jónak tartunk, mi az, amit nem, és hogyha a gyerekben ezt ki tudjuk alakítani, akkor azt gondolom, hogy akkor ez a fajta igényesség, és ez a fajta idő használat is, akkor ez egy kulturált használatot, és tényleg az okos eszközök okos használatát fogja hozni. De hogyha ezt nem tudjuk kialakítani, akkor ez ugye nagyon nehéz. És sokszor halljuk azt ugye, hogy éjjel-nappal ott ülnek a gép előtt, vagy felborul az életük, mert egész éjjel játszanak, hiszen olyan játékok vannak, hogy a világ minden tájáról be lehet kapcsolódni, és nyilván, ha egy új-zélandival játszik, akkor fönn kell maradnia éjjel.
Na jó, de ilyenkor a tiltás működik?
Én nem hiszem, hogy...
Tehát akkor lehet, hogy akkor pont működik, tehát ki lehet kapcsolni egy gépet, szülői hatalmi szóval nyilván, de hogy ez vajon hatékony-e?
Én ezt nem tartom hatékonynak, hanem azt tartom hatékonynak, hogy már sokkal korábban korától, tehát már az óvodától az okos használatra tanítsuk meg. És ez nem jelenti azt, hogy ne lehessen olyan, mondjuk, hogy tényleg játszik egy Új-Zélandival, és akkor esetleg fennmarad. De ha megtanítottuk arra, hogy az okos idő és az okos program, akkor azt hiszem, hogy talán azt is meg tudjuk vele beszélni, hogy oké, de akkor ez hétvége. És ha az, hogy ő hétvégén ezt játsza, akkor azt gondolom az ő idejét nyilván, tehát akkor vasárnap ki tudja aludni magát. De ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Ugye ezzel már foglalkoznak addiktológusok, pedagógusok, orvosok, neurológusok, pszichológusok, tehát ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy hol húzunk határt, meg hogy mennyire engedjük, vagy nem engedjük. Én azért mondtam ezt a két pozitív példát, hogy nagyon-nagyon jól használta a pedagógus az órán.
Yeah. Például a virtuális térnek, vagy a térben való élet az egy olyan fontos pont lehet, ami mondjuk generációkat megkülönböztet egymástól. Mennyire, ön hogy látja szakemberként, mennyire kell azzal problémaként számolnunk, hogy esetleg a gyerekeink már annyira egy másik generációt képviselnek, hogy a mi mintáink, ahogy mi felnőttünk, ezek egyszerűen nem működnek. Nem azért, mert ezek a gyerekek rosszak, hanem mert nem, mert hogy nem ugyanazt a nyelvet beszéljük. Felgyorsult ilyen szempontból a világ? Tehát lehet, hogy előáll egy ilyen helyzet? Hát hogy egyszerűen nem találjuk a szót egymáshoz.
Hát természetesen, hát azért ezt látjuk. Hát ez ugye ez már más, ez egy Y-generáció, tehát akkor hívják ezt úgy is, hogy digitális benszülöttek már ők. Tehát az én korosztályom jó, ha bevándorló szinten van ebben a digitális világban. Én magam sem vagyok annyi dologgal tisztában, mint az én ifjú kollégáim. Hát ha ők nem lennének a kollégáim, akkor nagyon sok mindenben, és nem segítenének, és nem mutatnának meg dolgokat, vagy nem tanítanának, akkor nagyon-nagyon sok nehézséggel találnám szembe magam. És hát nyilván, hogy egy idősebb nagyszülő, vagy egy, sőt, mert a szülők is, tehát ugye a mai fiatal szülők már azért sokkal tájékozottabbak, de mivel annyira gyorsan fejlődik ez a technikai vívmányok, illetve hát ez a digitalizáltság, hogy nem mindenki tudja ezt olyan gyorsasággal követni, és én pont ezért mondom, hogy nem kell ellene menni, hanem hogy akkor beépíteni úgy, hogy ezt okosan lehessen használni. Tehát nem szabad ellene menni egy ilyen dolognak, ami ennyire fejlődik, de azt azért lehet látni, hogy nem csak a digitális eszközökben, vagy ebben a technikai dolgokban van ez a nagy változás, de hát ugye, ha belegondol abba, az előbb mondta, hogy ön 40 éve volt.
45.
45 éve volt elsős, akkor azt jelenti, hogy körülbelül 40 vagy 38 éve volt serdülő, és hát nyilván ugye azt mondták önnek, hogy 10-re legyen otthon. Hát most 10-kor el sem mennek még otthonról, mert akkor még nem indul a buli. Tehát nem csak, mindig leragadunk ennél, hogy a digitalizáltságban, de nem csak, nagyon sok mindenben nagyon más ma már a trend.
De nyugtassunk meg, hogy ettől függetlenül, hogy nagyon más például digitalizációban és általában szokásokban, az azért, hogyha van egy egészséges bizalmi viszony egy családon belül, azok a megoldások azért működnek, ugyanúgy, mint ahogy 45 éve működtek most is, a digitalizált világban is?
Természetesen. Én annyira fontos, amit mondott, hogy ezt szerintem többször el kellene mondani, és igen, én megnyugtatom, mert nem rosszabbak ezek a mai fiatalok, nem elvetemültebbek, más. Nyilván, hogy más elvárásoknak kell megfelelniük, más az a társadalmi közeg és szociális közeg, ami körülveszi őket, más nehézségekkel találkoznak, más dolgokkal kell megküzdeni. Tehát egészen más. Tehát az, hogy hosszú haj, mint az én időmben, vagy az igazgató levágta a hosszú haj, ilyen elképzelhetetlen. De ez nem jelenti azt, hogy rosszabbak, elvetemültebbek, vagy nem tudom én, kezelhetetlenebbek. Igen, azon múlik, amit szintén megint csak azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon sok szakember elmondott, hogy ha van egy olyan kapcsolata a családnak, egy jól működő kapcsolati rendszere van a családnak, családon belül is, és ez ez egy érzelmileg is megtámogatott kapcsolatrendszer, akkor azt gondolom, hogy nem kell attól félnünk, hogy valami borzalom történik a gyerekünkkel.
Kánévet Margit klinikai szakpszichológus volt az Aréna ma esti vendégén. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. Hallották, köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen, hogy meghívtak.
A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő működött közre, az ő nevében is búcsúzik a műsorvezető Klava Erihárd. Minden jót, viszont hallásra.